Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia nagyívű nemzeti agykutatási programja az agykutatás lehető legszélesebb spektrumát fedi le az idegrendszert érintő alapkutatásoktól a humánklinikai kutatásokig. Ungvári név Winkler Zsuzsannával, a program konzorcium vezető intézet, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat kísérleti orvostudományi kutatóintézet projektmenedzserével beszélgettem.
A Nemzeti Agykutatási Program az 2013-ban indult el Magyarországon. Alapvetően a felfedező klinikai gyógyszerfejlesztési kutatásokat a támogató program az agykutatás, tehát az idegtudományok területén. És most, ami jelen pillanatban zajlik, a program harmadik szakasza 2022. szeptember 1-én kezdődött, és egy 4 éves időszakra szól, 2026-ig tartó program, amely az előző szakaszoknak a folytatása. Alapvetően a legkiválóbb agykutatók hazai kutatóhelyekről, egyetemekről, kutatóintézetekből kerültek bele a programba, és a kiválasztás elve az leginkább a kiválóságok volt, hiszen minden ilyen nemzetközileg elismert, nagy hírnével rendelkező kutatók.
Nagyságrendileg hány kutatócsoportról, illetve hány intézményről beszélünk?
10 intézmény alkotja a NAP3 konzorciumot, például az ELTE, a Hunren hálózat intézetei közül a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, a Természettudományi Kutatóintézet, de a Balatoni Limnológiai Kutatóközpont, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont is benne van, illetve a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet. Tehát ez a 10 kutatóhely, illetve intézet alkotja a konzorciumot. Ez konkrétan 36 kutatócsoportot jelent, akik részt vesznek a kutatásokban.
Nyilván mind a 36 kutatócsoport munkáját nem tudjuk felsorolni, de mégis milyen irányban működnek ezek a kutatócsoportok?
Nagyon-nagyon széles spektrumon zajlanak a kutatások. Egészen tényleg, hogyha a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetet nézzük, akkor a különböző balatoni algavirágzásban domináló cianobaktérium törzsek idegrendszeri hatásait vizsgálják gerinctelen élő lényekre, de például a Hunren-Kokiban további állatkísérleteken vizsgálják a stroke, vagy egyéb neurodegenerációs betegségek, vagy az epilepszia sejtszintű és molekuláris változásait. De beszélhetünk például a cukorbetegség hátterében zajló neurobiológiai folyamatok, illetve a különböző tanulásos memóriával kapcsolatos idegrendszeri működéseknek a molekuláris hátterének feltárásáról is. Szóval nagyon, tehát a molekuláris sejtszintű mechanizmusoktól kezdve hálózati, illetve szervezet szinten etológiai szintig vizsgálódnak a kutatók, illetve a klinikai kutatások is szerepelnek a különböző vizsgált mechanizmusok között.
Nagyságrendileg havonta találkozunk olyan hírekkel, hogy új agyterületet fedeztek fel, vagy új funkciót fedeztek fel. Ennyire nem ismerjük még az agyat, és hát nyilván nem véletlen, hogy az akadémia is az agykutatási programot kiemeltként kezeli.
Az agymunka az egy nagyon izgalmas terület, kutatási terület, és rengeteg rejtélyt hordoz még magában, illetve a különböző módszerek, technológiák fejlődésével is egyre több információhoz juthatunk, tehát mind az egészséges agy működéséről, mind pedig a különböző betegségek hátterében álló patomechanizmusokról. Tehát egy óriási ugye, technológiai fejlődés volt látható az elmúlt években, évtizedekben az agykutatás területén, ami lehetővé teszi, hogy mindig újabb és újabb információkkal kerüljünk közelebb az agy megismeréséhez.
Ugye ön a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben dolgozik, konkrétan önök mivel foglalkoznak az agykutatás területén?
A KAKI-ban összesen 8 kutatócsoport vesz részt a NAP 3 konzorciumi feladatok megvalósításában. Például, ugye már említettem, gyulladással, öregedéssel járó korállapotokat vizsgálnak, leginkább egér, illetve rákcsáló modelleken, de vizsgálják az energiaháztartás, vércukorszint szabályozását, aztán a bizonyos neuromodulátorok, neuropeptidek szerepét a tanulásos folyamatokban, illetve hát, hogyha még ugye a betegségeket nézzük, akkor már régóta fókuszban van ugye a skizofrénia, mint neuropszichiátriai kórkép vizsgálata, továbbá bizonyos fejlődés neurobiológiai kórképeknek a rákcsáló modelljeit is kidolgozták, amelyből sok információt nyerhetünk, például a terhesség során az anyákat érő immunaktiváció hosszú távú felnőtt korban kialakuló viselkedésbeli eltérésekre.
Említette a pszichés zavarokat. Itt mi lehet a cél? Az, hogy minél jobb gyógyszerek legyenek, vagy az, hogy már ne is gyógyszeres kezeléssel lehessen remélhetőleg majd a jövőben kezelni ezeket a betegségeket?
Elsősorban az a legfontosabb, hogy maga például a korai felismerés megtörténjen, illetve hogyha a fejlődés neurobiológiai szemszögből nézzük, akkor akár a megelőzés, a kialakulásának a megelőzése is a cél, illetve ha már mégis kialakult, akkor természetesen az is nagyon fontos, hogy megfelelő módon hatásosan tudjuk kezelni gyógyszeres terápiával, tehát igen, fontos a különböző molekuláris, a betegségek molekuláris hátterének a vizsgálata és új gyógyszer célpontok felfedezése.
Ezen a területen inkább verseny van, vagy inkább összefogás?
Azt mondhatom, hogy abszolút azt látjuk, hogy a kutatók az összefogásra törekednek, és elsősorban bizonyos problémák megoldásához egymás szakmai, illetve technikai segítségét kérik. Maga a NAP3 konzorcium is támogatja az új együttműködések, kollaborációknak a kialakítását.
A kutatóhelyek önállóan is dolgoznak. Miben tud segíteni, miben tudja őket támogatni a Magyar Tudományos Akadémia a Nemzeti Agykutatási Programmal?
Legfőképpen ezeknek a magas színvonalú kutatási terveknek a megvalósításában. Ennek ugye a NAP3 programnak a támogatója, illetve lebonyolítója a Magyar Tudományos Akadémia, és például rengeteg fiatal kutató vesz részt a kutatásokban, ők utazási pályázatokra pályázhatnak, és a legkiválóbb pályázatot benyújtók pedig támogatásban részesülnek, akár nemzetközi műhelyekbe, laborokba is ellátogathatnak, illetve konferenciákon vehetnek részt. Valamint kiemelkedően fontos az, hogy a konzorciumi tagok között minél több új együttműködés szülessen.
Jövő héten lesz az Agykutatás Hete programsorozat. Mi mindennel készülnek, majd mivel várják az érdeklődőket?
Igen, jövő héten, március 13-án és 14-én kerül megrendezésre az Agykutatás Hete Budapesten, illetve az országban még más városokban, Pécsett, Debrecenben, illetve Szegeden is lesznek programok. Budapesten az ELTE Természettudományi Kutatóközpontjának ugye déli tömbjében kerülnek megrendezésre a programok, mint például neves kutatók előadásait hallgathatjuk meg, akár alvás, illetve az alvászavarokról, társas ösztönök agyi vezérléséről, illetve tanulási folyamatok, molekuláris biológiai folyamatairól hallhatunk előadásokat, és ami nagyon nagy sikert szokott aratni a résztvevők körében, hogy 26 interaktív állomáson a tudományos játszóházban résztvevők kipróbálhatnak különböző vizsgálati módszereket, akár saját magukon, illetve ugye segítő felügyeletével állatkísérleteket figyelhetnek meg. Mindkét napon délután 10-től 6 óráig folyamatosan látogatható lesz, és akár az óvodás korosztálytól a kisiskolásokon át a gimnazistákig idős korú érdeklődőket egyaránt várnak. Továbbá a biológiai és őslénytani kiállítás is ingyenesen látogatható lesz.
Akik esetleg lemaradnak az előadásokról, online utólag visszanézhetik-e azokat?
Úgy tudom, igen, az eseménynek Facebook oldala is van, illetve az agykutatáshete.hu oldalon olvashatunk részletesebb információkat a rendezvényről.
Szigma, a holnap világa.
Magyar tudósok is részt vesznek az űridőjárás előrejelzésében. Ma már ugyanis fontos tudni, hogy mikor lesznek napkitörések, mert azok tönkretehetik a műholdakat, és akkor nem lesz GPS, mobiltelefon és internet. A Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet munkatársai az Európai űrügynökség konzorciumának tagjaiként most jelentős eredményt értek el ebben. Herceg Zsolt először azt kérdezte meg az intézet űrkutatásért felelős igazgatóhelyettesétől, hogy mi az az űridőjárás. Heidi Balást hallják.
Mostanában a hírekben is egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal, nem véletlenül. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik, hogy ez az űridőjárásnak nevezett jelenségcsoport, illetve ennek a tevékenysége, ennek az intenzitása, változékonysága az elmúlt években egyre növekedett, nem véletlenül, hiszen a nap-hold ciklus maximumához közeledünk, ami várhatóan még ebben az évben vagy a következő évben tetőzni fog. De van egy másik ok is, ez pedig az, hogy a mindennapi életben használt fejlett technológiákon alapuló szolgáltatások, mint például a GPS, helymeghatározás, vagy a műholdas távközlés, és nagyon sok egyéb szolgáltatás, például a meteorológiai műholdjaink, az űrbe telepített technológiát. Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket az ottani körülmények között megfelelően tudjuk üzemeltetni, szükségünk van arra, hogy ismerjük ezt a környezetet, ami merőben más a földi környezettől, és hogy előre tudjuk jelezni ennek az állapotát. Ez a környezet, illetve ennek a dinamikája lenne az űridőjárás, és ennek az előrejelzése lenne természetszerűleg az űridőjárás előrejelzés.
A gyakorlatban mit jelent az, hogy most aktív naptevékenységi időszak van? Mi történik a nappal?
A napból bizonyos időközönként ezekben a napfoltokból plazma csomagok löködnek ki különböző irányokba, és hogyha ezek a plazma csomagok olyan irányba indulnak el, hogy a Földet is eltalálják, vagy legalább súrolják, akkor itt geomágneses viharokat tudnak indukálni, ami elindít egy folyamat láncolatot, aminek a végén ezek a hatások megérkeznek a felettünk levő néhány száz kilométeres tartományba, az ionoszférába, ahol ezek a műholdak többnyire üzemelnek, és bizony tudnak problémát okozni ezeknek a műholdaknak a működésében.
Azt pedig nyilván nem akarjuk, tehát feltételezem, előrejelzésre van szükség. Ebben működnek most közre önök?
Igen, ez egy nagyon komplex folyamat, az előrejelzés. Egyrészt szükség van hozzá jó fizikai modellekre, mint a földi időjárás előrejelzéshez is, és szükség van mérési adatokra, amiket ezekbe a modellekbe betáplálunk, és amelyek segítségével aztán megpróbáljuk megjósolni a közeljövőt. A mostani hozzájárulásunk az időjárás előrejelzés ez tulajdonképpen egy ilyen mérési adatnak a létrehozása volt. Tehát úgy kell az egészet elképzelni, mint egy nagy mozaik, amihez mi most hozzátettünk ehhez a kirakóhoz egy darabot, hogy teljesebbé tegyük a képet. Vagy egy másik analógiával nézve, mondjuk a földi időjárás előrejelzést nézve, ugye ott is sok bemenő adatra van szükségünk, sok mindent mérünk, mérjük a hőmérsékletet, a légnyomást, a páratartalmat. Mi az egyik ilyen űridőjárás paramétert, az ULF hullámoknak az intenzitását, a hullámtevékenység erősségét próbáltuk jellemezni a Swarm műholdaknak a mérései alapján.
Ezek szerint sikeresen.
Igen, ez a projekt ez most zárult, az ESA megbízásából végeztük ezt a tevékenységet. Swarm misszió, vagy Swarm küldetés az ESA-nak három műholdjából áll, amik alacsony földpályán keringenek. Néhány évvel ezelőtt létrejött egy nemzetközi konzorcium ezeknek a műholdaknak az űridőjárásban való felhasználására. Ennek a konzorciumnak lettünk a tagjai 2022-ben, és kaptuk az ESA-tól a megbízást, hogy ezt a tevékenységünket elvégezzük. Ez a projekt zárult le most.
Az ULF, azaz ultra alacsony frekvenciás hullám. Hogyan működik, mi jellemzi, önök mire jöttek rá a működésével összefüggésben?
Ezek a hullámok szerepet játszanak a földkörüli plazmának az energizálásában. Az a közeg, amiben ezek a műholdak működnek, az egy plazma közeg, ami a földi mindennapi tapasztalatainkban egy nem nagyon ismert állapota az anyagnak. Tulajdonképpen a gázokhoz hasonlít a leginkább. Az a fő különbség, hogy itt a semleges gázokhoz képest, hogy itt az anyag ionizált állapotban van jelen, tehát pozitív és negatív előjelű töltések mozognak, ugye egymás ezek vonzzák, taszítják, és hát ebben a közegben a hullámok is teljesen másképpen viselkednek, és a hullámok és a részecskék között kölcsönhatások jöhetnek létre. Ilyen kölcsönhatások révén például ezek a részecskék energizálódhatnak, és amikor nagy energiára tesznek szert, akkor jelentenek igazi veszélyt a műholdak számára. Ilyen áttételesen tudunk kapcsolódni végül is az űridőjárás előrejelzéshez ezekkel az ULF hullám megfigyelésekkel.
Ez a munkájuk most véget ért, mégpedig sikerrel, de mik a további kutatási irányaik ezen a területen az űridőjárás területén, az előrejelzések területén milyen kihívások várnak még akár önökre, akár az ezzel foglalkozó tudósokra a világon?
Ez a konkrét projekt ugyan lezárult, de az űridőjárás előrejelzéssel kapcsolatos munkánk természetesen nem. Együttműködünk nemzetközi és hazai partnerekkel is. A legfontosabb talán megemlíteni az Eötvös Loránd Egyetemnek az űrkutató csoportját, akivel közösen kifejlesztettünk az elmúlt időszakban egy olyan rendszert, aminek a segítségével földi mérések alapján tudjuk folyamatosan követni ennek a közegnek, a plazmának a sűrűségét. Ez tulajdonképpen egy világviszonylatban egyedülálló monitoring rendszer, amire alapuló megfigyelés, sőt már előrejelzést is fejlesztettünk az ESA-nak, és ez az ESA-nak az űridőjárás portáján keresztül már egy elérhető szolgáltatás.
Sigma, a holnap világa.
Párbeszédre van szükség az inváziós fajok pozitív, illetve negatív hatásairól, és az is fontos, hogy kompromisszumos megoldás szülessen az egyes idegen honos fajok kezeléséről, mondta a HunRAN Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója. Garamszegi László Zsoltal, az MTA doktorával, Roszkonyi Ádám beszélgetett.
Nagyon összetett hatása van az inváziós fajoknak, itt tudni kell azt, hogy minden faj egy más történet. Tehát vannak olyan fajok, amelyek mondjuk kiszorítanak őshonos fajokat, azzal okoznak problémák. Vannak olyanok, amelyek mondjuk kórokozókat terjesztenek, vagy mezőgazdasági kártevők, vagy éppen megesznek valami másik fajt. Tehát mindegyik fajnak van egy sajátos hatása. És ezek ugye első lépésben mindig valami ökológiai kölcsönhatásra kell gondolni, de soha nem áll meg a természetes rendszerekben, hanem ha ezek mondjuk egy termesztett növény vagy állatállományt érintenek, akkor már ugye van élelmiszer biztonság vonzata, vagy ha esetleg az emberre is veszélyes kórokozókat terjesztenek, vagy vannak mérgező anyagcseretermékei, vagy allergén anyagcseretermékei, akkor az a emberi egészségre is veszélyes. Tehát itt nem lehet egy általános dobozba tenni őket, rengetegféle probléma jelentkezhet velük.
De első ránézésre ártalmatlan az emberre nézve, de hát a tevékenysége azt tulajdonképpen nem az, vagy annak következménye is. A nutriák már megjelentek a Kis Balatonnál is.
Igen, tehát itt ha nutriáról beszélünk, akkor róluk azt kell tudni, hogy ilyen úgynevezett ökoszisztéma mérnökök drasztikusan átalakítják a környezetüket. Amellett, hogy egy cuki állatok így ezeket a természetes rendszereketben nagy természetvédelmi károkat tudnak okozni. Tehát teljesen átrendezik az élőhelyeket, ez nyilván kiad a többi élőlény, növény, állatfajnak a megélhetési lehetőségére, kapcsolataira, itt az élőhelyek így át tudnak alakulni.
Az együttélést hogyan lehet úgymond menedzselni ezekkel az inváziós fajokkal? Gondoljunk az akácra, ugye 2014 óta már hungarikum, no de azért sokan most sem örülnek, hogyha megjelenik az udvarukon. Úgy, hogy ugye nem terveztek vele.
Igen, hát az akác az egy mindenképp érdekes és tanulságos esete ez ügyben, mert ugye látszik, hogy az akác terjedése ellen nem tudunk védekezni. 18. század elején behurcolták, a múlt század végén ez drasztikusan elterjedt, lehetetlen kiirtani ma már. Amit tudunk tenni az, hogy, és ugye itt van az akácnak egy kétféle értelmezése, tehát ha a természetvédelmi vonatkozást nézzük, akkor ott károkat tud tenni, de hogyha viszont a gazdasági hasznosítását nézzük, akkor ugye az akác fáját, meg a virágait a méztermelés során tudjuk hasznosítani. Itt ugye van egy ellentétes értelmezése a helyzetnek. Itt nagyon fontos, hogy itt történjen egy vita, egy diskurzus ezekről a pozitív-negatív hozadékokról, és egy kompromisszumos állapot szülessen az adott fajnak a megítéléséről, és ennek mentén tervezzünk különböző menedzsment szinten cselekvési terveket. Tehát itt az akár kapcsán ugye arra kell figyelni, hogy az őshonos állományokat, mint állomány ne veszélyeztesse, tehát oda ne törjön be, viszont ha az akácosokat, tehát a gazdasági szempontból hasznosított akácosokat viszont kontrolláltan műveljük, tartsuk fent, azokat tudjuk hasznosítani. Tehát ha erre a két dologra figyelünk, akkor így hosszú távon így kvázi az akác így megtalálhatja a helyét a magyar ökoszisztémákban, illetve hát a társadalmi megítélése is stabilizálódik.
Sigma, a holnap világa.
Évszázados vita végére kerülhet pont a hunok eredetéről. Az ELTE kutatói messzire nyúló genetikai kapcsolatokat tártak fel az ázsiai és az európai hun birodalom között. Herceg Zsolt kérdezte Rácz Zsófiát, az ELTE BTK egyetemi docensét, az MTA Régészeti Tudományos Bizottságának tagját.
Két egymástól időben és térben meglehetősen távol lévő hunbirodalmat sikerült összekapcsolnunk. Ugye az egyik az ázsiai Szijungnunak is nevezett hunbirodalom, ami a Krisztus előtti második századtól a Krisztus előtti első, második század közepéig állt fenn, és utána van egy néhány száz éves hiátus, és van a történészek, régészek által európai hunnak is nevezett birodalom, ami pedig ugye a 370-es években jött létre. Tehát arról van szó, hogy ugye itt az európai forrásokban feltűnik egy hunnak nevezett népesség, és az volt a kérdés, immáron hát 250 éve vitatkoznak ezen kutatók, hogy ezeket az európai hunokat össze lehet-e kapcsolni az Ázsiában Szijungnunak hunnak nevezett népességgel.
Miért nyílt most lehetőség ennek a kérdésnek a helyes megválaszolására? Milyen leletek vagy milyen minták adtak erre lehetőséget?
Igazából nem is új leletek, és nem is új minták, hanem egy új módszernek köszönhetjük azt, hogy most újra tudjuk vizsgálni ezt a kérdést. Ez egy a közelmúltban, körülbelül egy évvel ezelőtt publikált módszer, genetikusok által. Arról van ugyanis szó, hogy a genetikai állományban ilyen kis azonos kromoszóma szakaszokat keresnek. És ha ilyen azonos kromoszóma szakaszokat találnak, az azt jelenti, hogy a két egyén között, hogy biztos, hogy a két egyénnek volt közvetlen közös őse. És ilyen közvetlen közös ősöket sikerült bizonyítanunk, részben Mongóliában feltárt, tehát ázsiai hun, magasrangú, akár ilyen díszes nagyméretű sírokban eltemetett illetők, illetve itt a Kárpát-medencében eltemetett egyének között. Ez egy bizonyosságot ad, hogy itt közös leszármazás van, tehát a Magyarországon feltárt sírokban olyan személyek nyugodnak, akiknek az őseik Mongóliában az ázsiai hun birodalom területén éltek.
Ez egy, ahogy ön fogalmazott, bizonyosság, tehát megdönthetetlen bizonyíték, ugye?
Ez bizonyosság, tehát ezek a genetikai állománynak kis közös szakaszai, amik csak úgy jöhetnek létre, hogyha van közös ős. Tehát ez megdönthetetlen bizonyosság. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy ilyen személyből nincs túl sok. Mi összeállítottunk egy nagyobb mintakészletet a 4. század végétől kb. A 6. század közepéig, tehát itt a Kárpát-medencében feltárt sírokból, és ez alapján azt látjuk, hogy elég kicsi azoknak a száma, tehát összesen egy kb. 7%-nyi azoknak a száma, akik egyáltalán hordoznak valamilyen keleti örökséget, és akkor ezeknek még egy kisebb része az, akiket pedig ilyen közös kis DNS szegmensekkel, ezt úgy is hívjuk, hogy IBD, Identity by Descent kapcsolat, tehát hogy ezen keresztül össze tudtuk kapcsolni Mongóliával. Ez egy kis számú csoport, de egy nagyon erős és nagyon határozottan jelentkező kapcsolat.
A hun birodalom lakossága genetikailag legalább annyira heterogén volt, mint kulturálisan?
Igen, igen, ezt ki lehet jelenteni. Amúgy az ázsiai hun birodalomnak is nagyon heterogén volt, hatalmas birodalomról van szó, tehát az is etnikailag, nyelvileg, kulturálisan sokszínű volt, és hát ugyanezt el lehet mondani az európai hun birodalomról, tehát ugye ez is egy birodalom, tehát itt megtaláljuk a korábbi népességet, ugye a Kárpát-medencéről van szó, akkor Pannoniában akár a római eredetű lakosságot, a szarmata területeken szarmata eredetű lakosságot, különböző germán csoportokat, tehát itt igen, kulturálisan, nyelvileg, biológiailag mindenféleképpen egy nagyon sokszínű csoportról van szó. És akkor ebből egy kis csoport az, akik feltetten közöttük találjuk a hunbirodalom vezetőit is, akik ezzel az ázsiai kapcsolattal rendelkeznek.
Lehet, hogy a kérdésben újságírói túlzás van, de ez a genetikai módszer akár forradalmi jelentőségű is lehet a múltbéli népességek összetételének, eredetének kutatásában?
Hát úgy mondom, hogy a kapcsolatrendszerének a kutatásában. Igen, ez egy forradalmi jelentőségű módszer, most már mindenki el is kezdte használni, olyasmire is alkalmas lesz, hogy mondjuk a Kárpát-medencében egymás után élő népességek között mennyire erősen látunk ilyen távoli rokonságot jelentő kapcsolatot. Tehát ez egy picit más szempontú vizsgálat, mikor általában csak a genetikai összetételt, mondjuk, hogy mennyire keleti, vagy mennyire nyugati ez a népesség, itt konkrétan távoli rokoni kapcsolatokat tudunk vizsgálni. Igen, szerintem erről még sokat fogunk hallani a jövőben.
Irányítsuk rá a figyelmet a konkrét régészeti leletekre, tehát milyen sírokban, milyen leleteket tudtak hasznosítani a kutatás során.
Pont azok a sírok és azok az egyének, amelyeknél ezeket a keleti távoli rokoni kapcsolatokat felfedeztük, azok többségében régészeti jellegzetességeikben is mutatnak valami keleti jellemzőt. Ezek általában magányos temetkezések, vagy ilyen kisebb sírcsoportban fekszenek, nagyon gyakran bele vannak ásva korábbi korszakoknak az objektumaiba, például akár van olyan, amikor római épületbe ássák őket bele, vagy római erőd közelébe, vagy korábbi szarmata településbe. Az is előfordul, hogy lóbőrt raknak a temetkezésekbe, tehát lókoponya, lólábszárcsont kerülhet ezekbe elő, kis aranyékszerek, ilyen jellegzetes hunkori, övből és a lábbelihez tartozó, kis csatokból álló felszerelés, állatáldozat, italáldozat, tehát ilyen jellegzetességek. Nem túl gazdag temetkezések, de határozottan ilyen keppei jellegzetességeket is mutató temetkezésekről van szó.
Vagyis a genetikai rokonságra már rögtön a leleteknél kulturális leletek is, különböző tárgyak is utaltak.
Igen, ugye ezt így egy az egyben természetesen nem lehet egymásnak megfeleltetni, de azért a temetkezési szokásokból, viseleti elemekből is igen valamennyire jósolni tudjuk ezt. Tehát nem ért minket teljesen meglepetésként, hogy pontosan ezekben a temetkezésekben találtuk meg ezeket a keleti genetikai szálakat.
Főként talán azért, mert a temetkezés az kifejezetten egy olyan emberi rituálé, ahol a leginkább és legtovább ápoljuk a gyökereinket?
Igen, ezt nagyon jól fogalmazta meg. Sokkal inkább, mint mondjuk a tártípusoknál, a temetkezési szokásoknál látjuk a hagyományok és így a keleti hagyományok őrzését is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András.